Hát a magyar egészségügyről nagyon sok rosszat olvasunk, és nem véletlen az a bizonytalanság, ami rengeteg beteg fejében megfordul, amikor mégiscsak bekerül a kórházba. Így volt ezzel Derecskei Zoltán is, aki kollégám, és hát pont innen a rádióból került a János kórházba. Aztán kiderült, hogy valami ólálkodik a koponyájában az ő kifejezésével, és nem tudta, hogy mitől kellene jobban félnie. Ettől a valamitől, vagy pedig attól, hogy a rossz hírű János kórházba került. Aztán úgy döntött, bizalmat szavazott, és innen a történet elmesélését átadom kollégámnak. Szia, Zoli!
Szervusz, Mása! Üdvözlöm a hallgatókat!
Pontosan mi is történt veled, illetve mi volt az, ami a János kórházban annyira megfogott téged, hogy úgy döntöttél, már pedig te nekiállsz gyűjteni?
Egészen pontosan az történt, hogy éppen a rádióban voltam műsort készíteni, amikor hát történt ez a szerencsétlen dolog, hogy volt egy rohamom, és a mentőbe vitt, és végül ott töltöttem majdnem 2 hetet. Hát az az igazság, hogy miközben haladtam a János kórház felé, felötlött bennem az a sok negatív vélemény a János kórházról. Ha jól emlékszem, már a 80-as években is azt mondták, hogy ez egy ilyen valamiféle halálgyár. Én úgy fogalmazom inkább, hogy egy mostoha kastélynak tűnt nekem így, soha nem voltam még előtte egyébként ott. Hát most bekerültem, és abszolút pozitív véleménnyel voltam, mint az épületről, mint az ott dolgozókról, nővérekről, orvosokról. Tényleg azt gondolom, hogy mindenki maximálisan mindent megtett azért, hogy a félelmet elkergesse, mind belőlem, mind pedig azokból a betegekből, akik sajnos hát oda kényszerültek.
És hogy akkor úgy döntöttél, mert hogy azért azt is láttad, hogy műszerekben, készülékekben hiány szenved a kórház, hogy segítesz a Neuron Alapítványnak, amelynek pont az a célja, hogy idegsebészeti betegségek gyógyításához szükséges eszközeket, készülékeket tudjon beszerezni, illetve a különféle új életmentő, illetve életfunkciók működését figyelő készülékeket pedig Magyarországon meg tudja honosítani. Mit tettél?
Pontosan így történt. Amikor az ágyamnál megjelent a professzor Gárda, és felvázolták, hogy nagyjából mi a helyzet, hogy hát meg kellene műteni, és hát valamilyen formában onnan ki kellene szedni ezt a nem odaillő térszűkítő folyamatot, hogy fogalmazunk így, akkor volt egy választásom gyakorlatilag, hogy vagy azt fogom tenni, hogy abban a pár napban elkezdem a félelmemet gyarapítani, vagy pedig valami olyan dolgon kezdett gondolkodni, ami progresszív, amivel tudok segíteni, amivel megelőzöm gyakorlatilag a műtétet, és felmértem, hogy hogyan áll most a János kórház, vagy miben tudok valami olyan dolgot tenni, amivel segítségére tudok lenni az ott dolgozóknak, hiszen ők pusztán dolgozni szeretnének, az orvosok pusztán gyógyítani szeretnének a szakértelmükkel. Az mégsem jó, hogy rossz feltételek, mostoha feltételek mellett, rossz hírrel kerüljenek oda bárki, és azt érezze, hogy nincsenek jó helyen. Igenis, jó helyen vannak, azt kell, hogy mondjam, hogy János kórházban az idegsebészeti osztályon mindenképpen jó helyen vannak a betegek.
Amikor te elkezdtél kampányolni a Neuron Alapítvány érdekében, akkor milyen reakciók voltak?
Én úgy kezdtem, hogy mikor megtapasztaltam azt, hogy például csak a legalapvetőbbet, hogy mondjam, ágynemű, vagy hát nem pont annyi ágynemű van, amennyire szükség lenne. Tehát ha mondjuk bejön 2 beteg, akkor a másiknak mondjuk saját ágyneműt kell hoznia. Vagy akár csak a pelenkáról, hogy beszéljek, vagy a műtőről, ami azt gondolom, hogy kiemelkedően fontos. Tehát beszélgettem orvosokkal, és mondták, hogy hát sajnos az a helyzet, hogy egy műtő áll rendelkezésre. Hogyha mondjuk beérkezik egy sürgős eset, nyilván az fog prioritást élvezni, akkor az én műtétem el fog halasztódni, és nem csak az enyém, hanem bárki másé. És ahogy így összegeztem a lehetőségeket és az ottani feltételeket, arra az elhatározásítottam, hogy működik ott ez a Neuron Alapítvány, amit Dr. Valálik István vezet, és gondoltam, hogy akkor elkezdek egy kampányt indítani, hogy nézzük meg, hogy próbáljunk meg összefogni, és próbáljunk meg segíteni, próbáljunk egy olyan dolgot kialakítani, amivel jó feltételeket tudunk biztosítani, mint a dolgozóknak, mint pedig a betegeknek. Én azt gondolom, hogy elég sikeres volt. Azt mondom, hogy már a másik naptól kezdve majdnem 400 vagy 500 ezer emberhez jutottam el, de rengeteg üzenetet kaptam, csupa pozitív üzenetet, fanajánlásokat. Volt, aki személyesen meglátogatott bent a kórházban. ez szerintem nagyszerű dolog. Sőt, volt, aki Münchenből egy patikából írt, hogy szeretne felajánlást tenni a kórház számára, az osztály számára. Ezt is egy nagyon pozitív dolognak tartom, mert azt mondom, hogy a műtétem előtt volt.
Tehát akkor gyakorlatilag azzal, hogy te a saját történetedet vállaltad, nyilvánosság elé tártad, illetve azokat a körülményeket, amik között a te műtéted zajlott, illetve a gyógyulásod zajlott, azt bemutattad az embereknek, felhívtad őket arra, hogy segítsenek, és nagyon sokat segítettek. Én azt gondolom, hogy ezek az egyéni felhívások, ezek rengeteget számít, hiszen ilyenkor nem csak a te ismerőseid mozdulnak meg, hanem egy konkrét ember példáján bele lehet látni abba, hogy hogyan működik a rendszer, jó és rossz oldala, illetve hogy azok az emberek, akik az egészségügyben dolgoznak, mindannak ellenére, amit elmondtál, mégiscsak megteszik azokat a szükséges lépéseket, mégiscsak lezajlanak azok a műtétek, még ha nehezebb körülmények között is, mint ahogy egyébként ideális esetben ez megtörténhetne. Egyrészt ez egy nagyon nagy dolog, hogy te amellett, hogy gyógyultál, képes voltál másra is odafigyelni, illetve másokra is figyelni. Másrészt meg a Neuron alapítványra, hogyha rákeresnek az interneten, akkor meg tudják nézni, hogy az alapítvány tényleg mennyi mindent hozott már létre, mire van szükség, és hogyha akarnak, akkor tudnak segíteni, hiszen nyilván itt senki nem fogja megjegyezni a számlaszámot, de az, hogy Neuron alapítvány, azt azért egészen biztosan igen. Jól vagy már, Zoli?
Köszönöm kérdésedet, igen, éppen lábadozom, és próbálok regenerálódni így a műtét után, azt hiszem, hogy most már másfél héttel. Az előző gondolatmenethez szeretném azért hozzá, hogy amikor én kitaláltam ezt a kampányt, az Élet nekem, Élet neked kampányt, akkor azon gondolkodtam, hogy van pár napom arra, hogy valami pozitívat alkossak. Hiszen ahogy sétálgattam, akkor azt láttam, hogy az emberek egy picit, akik megérkeztek, azoknak azért volt valami picit félelem a tekintetükben. Tehát, hogy ők se tudták igazából hova tenni. Lehet, hogy az osztályt nem tudták hova tenni, vagy a rájuk váró kihívással nem tudtak mit kezdeni. És azt gondolom, hogy sokat lehet tenni, hogy egy húsvéd embertől hallják azt, hogy igen, itt egy szakértő gárda van. Itt a nővérek hozzáértően viszonyulnak a betegekhez, az orvosok maximálisan a legjobb tudásukat adják bele. Tényleg minden a legtökéletesebb helyzetben van ahhoz, hogy gyógyuljanak. És hogyha az én példámon látják azt, hogy ez jól tud működni, egy húsvér ember vagyok, ki ebben az évben elég sok mindennel szembe kellett, hogy nézzön. De azt gondolom, hogy ez az egy év, ez egy jó példa volt arra, hogy a magyar egészségügybe igenis bízni kell. Mert a magyar egészségügybe lehet, hogy van potenciál, és nem kell arra azzal foglalkozni, hogy itt minden a pénz körül forog, hanem az egyéni felajánlások, az egyéni odafigyelések, hogyha odafigyelünk egymásra, akkor nagyon sok dolgot el tudunk érni. Ez a példa mutatja a legjobban, hogy igen, az alapember is bármit el tud érni.
Köszönöm szépen, neked jobbulást kívánok, és hát szeretettel várunk vissza ide a rádióba, amikor már teljesen jól leszel. Derecskei Zoltán volt ma vendégünk, aki a Civil Rádió munkatársa. Szia!
Szervusz, Mása! Minden jót a hallgatóknak!